Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Hogyan készítenek fel Angliában egy önkéntest? Mi hajthat el valakit Krétáról Etiópiába? Miért nem vonzó ajánlat az etióp felsőoktatás megreformálása? Mit keres egy önkéntes angol tanár egy Amazonas menti dzsungel szállodájában? Mennyire kell ismerni a segélybizniszt, hogy az ember, ha lehet, valóban tudjon segíteni? Ki az az ekvádori fiú, akinek a taníttatásáért gyűjtő akciót szervez a nagy generáció mai vendége, Békés Erzsébet, szenvedélyes angoltanár?
Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Békés Erzsinek legalább három élete van, mondta ezt egy közös ismerősünk, amikor elmondtam, hogy meghívtalak a nagy generációba. Én a harmadik életedről szeretnék most beszélni, ami a BBC-ből való korai nyugdíjazás után következett. Miért mentél korán nyugdíjba a BBC-től?
Ennek főként két oka volt. Egyrészt, mert úgy éreztem, hogy a BBC magyar osztálya az hamarosan amúgy is bezár, és amikor az ember már olyan 50 éves, akkor el kell döntenie, hogy tényleg követi-e az álmait, és azzal foglalkozik, ami mindig érdekelte, vagy pedig végigvárja az agóniát. Én úgy döntöttem...
Már akkor az agóniára gondoltál 50 évesen?
A magyar osztály agóniájára gondolok, tehát én még úgy éreztem, hogy hadrafogható vagyok, és ezért is akartam viszonylag hamar eljönni a BBC-től. A világszolgálatnál, illetve az egész BBC-nél az a nagyszerű dolog, hogy 50 éves kor után lehet korai nyugdíjazást kérni, addig az ember ugye a korporáció nyugdíjrendszerébe belép, hogyha sikerül neki, és lehetőségem volt arra, hogy 52 évesen azt mondjam, hogy én nem várom végig az utolsó éveket, hanem elindulok egy másik pálya felé. Pontosabban visszatérek oda, amit mindig nagyon szerettem csinálni, az angol tanításhoz.
Nem riasztott akkor téged ez a nyugdíjba vonulás?
Nem is gondoltam, hogy ez nyugdíjba vonulás, mert akkor már megvoltak a terveim. Az első tervem az volt, hogy leköltözöm Krétára, ahol nagylányom előtte egy másoddiplomát szerzett, és én is jártam oda, hogy veszek ott egy kis házat, ott a helybéli albán és észak-afrikai menekülteket tanítom angolra, és ott élek ezen a nagyon szép szigeten, amit nem lehet megunni.
Ez így is történt?
Ez így is történt, csak azt kellett megértenem, hogy hiába vettem én ott egy házat, és hiába jártam el tanítani, és magam is tanultam érdekes módon, és ez a nyelvtanításhoz kapcsolódik. Én ott tanultam akkor görögül, oroszul és spanyolul.
Miért pont? Görögül az normális, de hogy jött oda az orosz és a spanyol éppen Krétára?
Hát egyrészt azért, mert imádom a nyelveket, és a középiskolában volt egy rajongott orosz tanárom, Zsillár Emőke, és az orosz nyelv mindig is velem maradt. Görögöt ugye, hát illett az új görögöt megtanulni írással és olvasással együtt.
Az meddig tartott neked?
Több részletben 2 évig, de a végén elég jól beszéltem. És hát azért ugye ehhez hozzátartozik másik imádott tanárnőm, Kontrailus néni, aki latinra tanított, tehát a latin is itt mozgott a háttérben. Oroszul meg csak azért, mert az egyik letelepülő fiatalasszony, egy sebészorvosnő, ő orosz volt, görög volt a férje, és arra gondoltam, hogy legfőbb ideje átismételni az oroszt is.
Miért pont oda települtél, ahova, Krétán?
Hát ez adódott egy családi összefüggésből, mert Ági lányom Oxfordban tanult új görögöt és filozófiát, és utána ő is ugye mediterrán alkat, és húzódott Görögország felé, de még délebre. Így kötött ki Krétán Rethymnóban, ahol alakult a 2000 évfordulóján egy új fakultás, ahol filozófiát tanulhatott. Tehát én őt ott látogattam, elmentem az egyetemre is, és végignéztem, hogy ott hogy tanulnak, hogy élnek, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó hely lesz nekem, addig, amíg valami mást ki nem találok.
És hogy éltél azon kívül, hogy megkerested az észak-afrikai menekülteket, meg az albánokat, akiknek angol tanulásra volt szükségük, szerinted, vagy tudtad, hogy te meg tudsz majd élni abból, hogy ott angol tanítasz?
Tulajdonképpen akkor nekem már megvolt a BBC nyugdíjam.
Tehát csak az élet élvezete volt, és okos dolgok kitalálása és értelmek keresése volt a cél?
Hát az utazás, az emberek, a nyelvek, a klíma, ez mind belejátszott. De végül is arról volt szó, hogy a BBC nyugdíjrendszere olyan, hogy kaptam egy nagyobb összeget, amiből vettem ott egy házat, és egy kisebb összeget pedig folyósítottak havonta, úgyhogy tulajdonképpen megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy, önkéntesként dolgozzam, és tanítsak Krétán.
Ott is már önkéntesként dolgoztál.
Ebben a kis menekült központban itt én már ingyen tanítottam. Voltak magántanítványaim is, de általában barter alapon, tehát a spanyol kislány tanít a spanyolra. Pontosabban nyelvet cseréltünk.
Igen.
Tehát 45 perc angol, 45 perc spanyol, és ugyanezt csináltuk a göröggel és az orosszal is.
Hogy nézett ki ez a kis menekült központ Görögországban? Ma azt tudjuk, hogy Magyarországhoz eléggé hasonlóan, de Görögországban nagyon mostoha a menekültek fogadása és sorsa.
Krétán is az volt, elsősorban azért, mert egy ilyen szerencsétlen történelmi véletlen folytán az először oda kerülő albánok, azok az albán börtönökből kerültek oda, ugye? Tehát amikor ott megnyitották a börtönöket és hirtelen kiszabadultak, akkor azért egy nagyon vegyes társaság érte el Krétát. De az albán közösségnek is több rétege volt, tehát nagyon sok dolgos, becsületes, tisztességes, szeretetre méltó ember dolgozott ott a vendéglátóiparban és a turizmusban, és én inkább velük voltam kapcsolatban.
Mitől voltál otthon Retimnóban?
Hát azt hiszem, hogy ez is ez a mediterrán alkata, a családi fáma úgy tartja, hogy egyik oldalról a nagypapa az egy talján ács volt, tehát Olaszországból került valamikor a kiegyezés után, vagy kicsit később Magyarországra. Tehát ez a vonzás, ez a, hogy elmenni Libanonba, vagy elmenni Marokkóba, az nekem mindig olyan volt, mintha otthon lennék. Tehát a bőrszínem is ugye eléggé kreol, és valahogy jobban belefértem, mint az észak-európai kultúrába. Tehát ott a görögök, különösen a krétai görögök, akik nem teljesen olyanok, mint a szárazföldi görögök, nagyon egyenes, nagyon határozott, nagyon nyílt, de ugyanakkor nagyon bensőséges, barátságos társaság. Tehát tényleg...
Tehát oda jön egy 50 fölötti nő, és azonnal nyitnak?
Hát ez attól függ, hogy ugye milyen körökben mozog az ember. Először ugye a szomszédnénivel kell jobba lenni. A szomszédnéni az egy idős görög hölgy, mind a két oldalon, és akkor ugye velük meg kell beszélni az időjárást, meg hogy megyünk a piacra, és mit fogunk vásárolni. Mindig érdeklődnek a család felől, én is érdeklődöm a család felől, és virágokról, gyümölcsökről, egyéb dolgokról beszélünk.
Görög nyelvlecke.
Hát ez abszolút görög nyelvlecke, tehát ez olyan, hogy az emberből ez ki sem múlik, hogy azt kell mondani reggel, hogy kalimera, és akkor neked is mondják, hogy kalimera.
És akkor örültök mindannyian egymásnak.
Nagyon, és az
érdekes. És a napsüt, és az olajbogyó érik, gondolja az ember.
Ez így is történik, tehát nagyon szép a sziget maga, és ott azért viszonylag könnyen lehet még autó nélkül is közlekedni. Csak, hogy Krétával is az volt a helyzet, hogy egy idő után nekem már
kicsi
ez a félig turista, félig, akkor utána én ezt élhettem volna még 20 évig, és az pedig a nyugdíjasoknak a leszálló ága. Szóval a tengert meg lehet nézni minden nap, el lehet menni a környékbe, muszni, sétálni, de valahol ez ugyanaz ismétlődik. Tehát az embernek el kell dönteni, hogy van-e még benne spiritus, vagy pedig ebbe a leszálló ágba kerül, és én messze menően úgy gondoltam, hogy még ez nem a vége.
Uh-huh. És függetlenül attól, hogy el kell menni a menekült központba, és ott jönnek újabb albánok és újabb afrikaiak, akiket újabb fogásokra, illetve angolra lehet tanítani. Tehát ez nem volt akkor cél, úgy érezted?
Ezzel nekem nem volt különösebb problémám, mert úgy éreztem, hogy ezeket az embereket hozzásegítem ahhoz, hogy a krétai társadalomba egy magasabb szinten tudjanak beletagozódni. De egyrészt hát nagy volt a fluktuáció, másrészt azért ennek nagyon limitált volt a hatásfoka. Én gyártottam a tananyagokat, és úgy éreztem, hogy ez így nagyon megállja a helyét, de talán még valami más is várhat rám.
Itt folytatjuk mindjárt Békés Erzsébettel.